Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint azt feljegyezve találjuk Ezékiel próféta könyvében, a 34. fejezetben, a 17. verstől kezdődően a következőképpen. De köztetek is igazságot teszek, juhaim, így szól az én Uram az Úr, bárány és bárány között, kosok és bakok között. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok. Miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? Azt legeljék az én juhaim, amit a ti lábatok összetaposott, és azt igyák, amit a ti lábatok fölzavart. Ezért így szól az én Uram az Úr. Majd én igazságot teszek kövérbárány és soványbárány között. Oldalatokkal és vállatokkal taszigáljátok, és szarvaitokkal öklelitek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket. De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, egy régi történet szerint élt egyszer egy király, akit alattvalói keménynek, kegyetlennek tartottak. Minden egyes alkalomban azonban, amikor foglyokat vittek elé, és azok ítéletre vártak, a király felajánlotta, hogy választhatnak, mit szeretnének. Azt, amit a szemük előtt van, ami a katonákat jelentette, vagy a biztos véget, vagy pedig azt választják, ami a nagy faajtó mögött van. Szinte minden egyes esetben ezek a foglyok azt választották, amit láttak, ami előttük volt. Egy alkalommal azonban a királynak a jobb keze megkérdezte csöndesen, hogy mi az, ami a nagy faajtó mögött rejtőzik? Mi van ott, amit félnek az emberek választani? Míg a király csöndesen csak annyit mondott, a szabadság. Meghatározó az, ha van egy olyan képünk, hogy valaki kemény, kegyetlen. Izrael népének történetében számos esetben azt látjuk, hogy az Istent keménynek, kegyetlennek, ítélőnek, bosszúállónak látták. Így van ez akkor is, amikor fogságban szenvednek, a babiloni fogságban, ahol ez az ezékieli profécia elhangzott. Azonban minden egyes ilyen alkalomnak, amikor az ember ilyen mélyre kerül, és tényleg félni kezd az Úristentől, annak minden egyes esetben előzménye van. Izrael népének történetéből jól tudjuk, hogy abban az időben, amikor végre a kedélyek lecsillapodtak, amikor egy kicsit kilátás volt arra, hogy jobban éljenek, amikor nem fenyegette őket senki és semmi, a nép elkezdett a maga útján, a maga feje után járni. Elkezdtek idegen népek, idegen istenei felé kacsingatni, letértek arról az útról, amelyről atyáik, amely az Isten felé vezet. És Isten ilyenkor prófétákat támasztott Izraelnek, akik keményen, vagy éppen szelíden, vagy jelképes cselekedetekkel, de igyekeztek a népnek a szívét visszafordítani Istenhez, mint egy sugallva azt, hogy nem lesz ennek jó vége. Így történt ez Krisztus előtt 597 tájékán is, amikor a babiloni birodalom elkezdte nagyon komolyan fenyegetni a népet, az Isten népét. A nép megijedt, de bűnbánatot nem tartott. Ezért az volt a büntetésük, hogy Nabukodonozor király a serege élén berontott a városba, és elsőként a nép előkelőségeit hajtotta fogságba. Akkor még a várost, a szent helyeket nem bántotta. Ebben az első deportálásban úgymond kerül Ezékiel, mint egy gazdag papi családnak a sarja Babilonba fogságba. Aztán a nép otthon éli a megszokott életét, míg nem arra a gondolatra jutottak, hogy hát meg kellene támadni Babilont. Igen, ám csak, hogy ahhoz szövetséges kell. Így az egyiptomiakhoz fordultak, aki szintén nagy hatalomnak számított abban az időben, és velük szövetkezve valóban neki mennek Babilonnak. És hát ennek a következménye lesz aztán az a hosszú-hosszú évtizedekig tartó fogság, amiben immár a nép egészét szinte elhurcolták, és a szent várost is a földdel tették egyenlővé a hódítók. Mindebben a történelmi kontextusban kell elképzeljük Ezékielnek a prófétálását. Ezékielnek a neve azt jelenti, hogy Isten megerősít. És hogyha kívülállóként és ezeket a tényeket tudva olvassuk a Bibliát, akkor rögtön ott van a szemünk előtt az a tény, hogy az Isten tudta, hogy a népnek segítségre, erősítésre van, szócsőre van szüksége ott a fogságban. Mondhatjuk azt is, hogy nem véletlenül került 10 évvel előbb a fogságba Ezékiel, hiszen amikor a népet végleg lesújtotta az Isten haragja, akkor Ezékiel már ott várta őket egy kész isteni üzenettel. És a nép valóban kezdi megszokni ott a fogságban az életet, kezdi kialakítani magának a mindennapjait, és egyszer csak azt látjuk, hogy a hasonló szőrűek, hasonlóan gondolkodók között is felüti a fejét a bűn, felüti a fejét a szeretetlenség, a széthúzás, másoknak a letiprása, másoknak az ellehetetlenítése, saját népen belül. És ez a profécia tulajdonképpen egy ilyen egészen belső körnek szól, egy belső közösségnek, amikor Isten igéje valósággal rájuk zúdítja azt a kérdéssorozatot, amelyet az imént felolvastam. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Vagyis azt jelenti ez, hogy a nép végre megnyugodhatott volna, és kezdhetett volna magához térni, kezdhette volna újra az Istennek a szeretetét keresni, vagy bízni benne, de ehelyett letapossák azt a jót is, eltiporják azt a jót is, amiben az Isten részesítette őket ott a fogságban. Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok, mintha azt mondaná, hogy hát vegyétek észre, hogy én itt is gondoskodok rólatok, van mit egyetek, van fedél a fejetek felett, életetek van, mit akartok még? Miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? Azt legeljék az én juhaim, amit a ti lábatok összetaposott, és azt igyák, amit a ti lábatok fölzavart. Minden egyes embernek megvan a helye abban a közösségben, mint ahogy a világban is megvan a helye minden egyes embernek, és megvan a feladata. Hogyha ezt az igét szeretnénk lefordítani a mai nyelvünkre, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy valami olyasmiről van itt szó, amit úgy fogalmazhatnánk meg, hogy élni az élet adta lehetőségekkel. És mik ezek az élet adta lehetőségek? Hát használjuk ki azt, ami adatik számunkra. Használjuk ki azt a dolgot, ami a miénk lehet. Gyűjtsünk még többet. Használjuk ki a jóhiszemű embereket. Vegyük el a szegénytől még azt is, ami esetleg adható neki. És sajnos ez a szemléletmód sokszor meghatározza az életünket, a mindennapjainkat. Mert úgy tűnik, hogy ez a biztos, ami az életre vezet minket. És talán ezért is van az, hogy nem lehet olykor őszinte az örömünk, hogyha a másik ember sikeréről hallunk, Vagy ezért nem élhetünk nyugodtan, mert mindig azt foglalkoztat, hogy a másik vajon hogyan és miként jutott ehhez. Pedig testvérek, Jézus Krisztus az Isten szaván keresztül nem ezt a szemléletmódot ültette a mi szívünkbe. Amikor a tanítványai arról kezdenek vitázni, hogy vajon ki a nagyobb közülük, ki az érdemesebb arra, hogy kiemelkedjék az ő sorukból, akkor Jézus szelíden és csendesen csak ennyit mond, hogy ez a világnak a gondolkodás módja, de közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni köztetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen rabszolgátok. Mert az Isten az alapján fogja megítélni az embert, hogy hogyan és miként tudja beépíteni Jézus szavát, Jézus intő szavát az ő életébe, az ő szívébe. Mert való igaz, hogy lesz ítélet, és erről szól ez a profécia is. Sőt, amikor a bárány és a pásztor képét olvassuk, akkor nem tudunk nem gondolni Jézus Krisztusra, aki szintén úgy mutatkozott be, hogy én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhaiért. Vagyis az ítéletet igenis szem előtt kell tartsuk, de nem félelemmel és nem rettegéssel kell, hogy eltöltsön minket ez, hanem az a reménység, vagy az a biztos tudat, hadd mondjam így, hiszen benne van a szívünkben ez az érzés, ez a tudat, hogy Krisztusért bennünket az ítéletkor Isten igaznak fog találni. De ahhoz minden egyes nappal, minden egyes órával közelebb kell, hogy kerüljünk Istenhez. Hiszen a kegyelmi idő, az életünk arra adatott, hogy ne csak az itteni, földi dolgokkal foglalkozzunk, hanem az odafelvalókkal is. És ne csak azt ragadjuk meg, ami számunkra hasznos és nekünk kell minden áron, hanem foglalkozzunk mások igényével, mások iránti szeretetünkkel is. Ezért reménység vasárnapja a mai, és nem véletlenül hangzik ez a profécia, hanem azért hangzik, hogy ki gondolja végig az ő életét, gondolja végig az Istennel való kapcsolatát, gondolja végig azt, hogy milyen Istennek látja Istent az ő életében. Talán úgy érzi, hogy haragszik rá, vagy sújtja éppen valamivel, vagy úgy érzi, hogy mellőzni lehet, mert már úgyis úgy megszoktuk egymás társaságát. Reménység vasárnapján igenis komolyan kell vennünk azt, hogy ítélet vár ránk, de reménységünk lehet azért, hogy a jó pásztor érettünk is már megfizette azt az árat, amelyet egyikünk sem tudna megfizetni. Adja meg a mindenható Isten, hogy valóban tudjuk így élni a mindennapjainkat, és így tekinteni az eljövendő felé. Amen. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, köszönjük neked a te nagy-nagy szeretetedet és kegyelmedet. Köszönjük neked, hogy mindez idáig megtartottad a mi életünket, hogy hordoztál bennünket vétkeinkkel, mulasztásainkkal, bűneinkkel együtt. Tudjuk jól, Urunk, hogy kellene változtassunk az életvitelünkön. De valahogy eltelnek a napok, és nem sokat gondolunk arra, hogy mit is követtünk el egymás ellen. Kérünk téged, Istenünk, hogy tekints le ránk most is, és indítsd a mi szívünkbe az elhatározást, hogy minden egyes nappal közelebb akarunk kerülni te hozzád. Add, hogy ne féljünk tőled, ne tartsunk tőled, ne rettegjünk az ítélet gondolatától, hanem abba reménykedjünk és bizakodjunk, hogy nekünk olyan Urunk van, aki kegyelmes, és a látszat ellenére is szeretettel fogad bennünket. Így kérünk most is, hogy vigyázz minden nap reánk, szeretteinkre közelben és távol, és áld meg a gyülekezetünk egészét, Urunk, hogy tudjunk valóban a te gyermekeidként élni a mindennapjainkat. Jézus Krisztus érdemeiért hallgass meg bennünket is. Amen.